Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértesajai László
és Gedő Árnes.
Szerdai adásunk témái:
Ferenc pápa katekézise. Pál azt hirdeti az aténieknek, akit ismeretlenül is tisztelnek.
Párbeszéd és kiengesztelődés Közel-Keleten. A pápa ima világhálójának novemberi szándéka.
A pápa megáldott egy új tűzoltóautót a Vatikánban. Imádkozik a tűzoltókért.
Interjú Pinter Gábor érsekkel, Belarus apostoli nunciussal, vatikáni hivatalos látogatásáról.
Ferenc pápa katekézise. Pál azt hirdeti az aténieknek, akit ismeretlenül is tisztelnek. 15. fejezetéhez érkezett Ferenc pápa szerdai katekézis sorozata az apostolok cselekedeteiről, amelyben a népek apostolának módszerét elemezte a pápa. A művelt hellén világ intellektuális szívében jó érzékkel talál rá a közös pontra, ami pedig a sok bálvány közt egy ismeretlen Istennek szentelt oltár. Pál ebbe a kultúrába ereszti bele az evangélium gyökereit.
Macedónián át Európába érkezett az evangélium hírvívője, és ott Athénben, Görögország szívében köt ki. Pálnak megrendül a lelke a bálványokkal tele város láttán.
Invece di farlo fuggire, lo spinge a creare un ponte.
Ám ahelyett, hogy menekülne, inkább hidak építésére törekszik a város kultúrájával, kezdte beszédét Ferenc pápa.
Pál bensőséges kapcsolatba kerül a várossal, először a hitéletet jelképező zsinagógába, majd a polgári élet terére, az aténi politika és kultúra Aeropágusára látogat. Emberekkel találkozik és beszélget, nem zárkózik be. Szemlélődő tekintettel néz rájuk, és felfedezi azt az Istent, aki a házaikban, utcáikon és tereiken lakik. Nem ellenséges a tekintete, hanem a hit szemével figyeli őket, állapította meg a pápa.
Ez a tekintet arra indítja, hogy lépj át az evangélium és a pogány világ közötti küszöböt. Az antik világ leghíresebb intézményeinek egyikében a hit üzenete inkulturációjának rendkívüli példáját adja. Krisztust hirdeti a bálványimádóknak, de nem sírti meg őket, hanem pontifex, azaz hídépítő lesz közöttük. Az ismeretlen Istennek szentelt oltárból indul ki, amelyen a feliratunk kívül semmi egyén nem volt, és az ismeretlen Isten iránti tiszteletből lép át a hallgatók beleérzésébe. Én azt hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül tiszteltek.
A tisztelt, de mégsem ismert Isten bemutatására a bibliai teremtés hitből indul ki, majd a megváltáshoz és az ítélethez jut el a valódi keresztény üzenettel. Rámutat a teremtés nagyszerűsége és az emberkéz építette templomok közötti aránytalanságra. Pál apostol 16. Benedek szép kifejezésével
l'ignoto conosciuto.
Az ismeretlen ismertet hirdeti az aténiaknak. Majd arra hívja őket, hogy lépjenek túl a tudatlanság idején, térjenek meg a küszöbön álló végítélet előtt. Pál a kérugmát, az apostoli tanítást hirdeti, mely Krisztusra utal, anélkül, hogy kifejezetten említené.
Ám éppen Krisztus kapcsán ütközik akadályba. Az eddig lélegzett visszafojtva hallgató aténiak kinevetik és kicsúfolják az apostolt Krisztus halálának és föltámadásának hírére, ami számukra dőreség. Pál ekkor eltávozik. Kísérlete látszólag kudarcot vallott, de mégis néhányan csatlakoznak hozzá, mint egy Dénes nevű férfi és egy Tamarisz nevű nő. Aténben az evangélium egy férfi és egy nő lelkében ver gyökeret, ami aztán két hangon fut tovább, emelte ki a pápa.
Kérjük a Szent Lelket, hogy tanítson bennünket hidak építésére a kultúrákkal, a nem hívőkkel és a másként hívőkkel, fohászkodott a pápa. Mindig hidakat építsünk, kitárt karokkal, agresszió nélkül. Kérjük hozzá az inkulturáció képességét a hit üzenet átadásának gyengétségével. A Krisztust nem ismerőkre szemlélődő tekintettel figyeljünk, azzal a szeretettel, mely felmelegíti a legkeményebb szívűeket is, zárta katekézisét Ferenc pápa.
A pápa ima világhálójának novemberi szándéka párbeszéd és kiengesztelődés Közel-Keleten.
En el próximo Oriente, la convivencia y el diálogo entre las tres religiones monoteístas.
Közel-Keleten a három monoteista vallás együttélése és a köztük lévő párbeszéd a spirituális és történelmi kapcsolatokon nyugszik. Erről a földről érkezett hozzánk a szeretet által feltámadt Jézus örömhíre. Ma sok keresztény munkálkodik a békéért, a kiengesztelődésért és a megbocsátásért, együtt sok más zsidó és muzulmán közösséggel. Imádkozzunk, hogy a Közel-Keleten szülessen meg a párbeszéd, a találkozás és a kiengesztelődés szelleme.
Ferenc pápa megáldott egy új tűzoltóautót a Vatikánban. Imádkozik a tűzoltókért. A szerdai általános audiencia előtt a Szent Márta házzal szemközti téren a pápa megáldotta a vatikáni tűzoltóság új kocsiját. Köszönetet mondott a tűzoltóknak hősies munkájukért, hiszen olykor saját életüket teszik kockára, ezért imádkozik értük.
Mielőtt áthaladt volna a harangokból tivén, hogy kilépjen a Szentpéter térre, ahol már ezrek várták az általános kialgatáson, Ferenc pápa találkozott a vatikáni tűzoltó küldöttségével lakhelye előtt. Megáldotta az új tűzoltóautót, és pár szót váltott a tűzoltókkal. Bátorítás és elismerés csendült ki szavaiból odaadó szolgálatuk miatt, főként amikor kockára kell tenniük életüket mások megmentéséért.
Paolo De Angelis mérnök, a tűzoltóság vezetője a Vatikán News-nak beszámolt az eseményről. A vatikáni helikopter leszállópályán fogják használni a járművet, amit kifejezetten erre a célra terveztek, és egy autógyár adományozott a Vatikánnak. Ezt a kocsit áldotta meg most a pápa. Biztosított minket imáiról, mert nehéz és sajátos munkát végzünk, amit a fennálló veszélyek miatt biztonságos körülmények között kell folytatnunk, mondta De Angelis mérnök. Kedden az észak-olaszországi Alessandriában három tűzoltó életét vesztette egy robbanásban. Utalt-e erre a pápa? Kérdezte a Vatikán News újságírója, mire a mérnök így válaszolt.
Talán ez lehetett a szavainak az értelme, kimondatlanul is. A szakmánk veszélyessége. Ami egy kicsit a munkánk értelme, vagyis az, hogy életünket adjuk másokért, kevésbé törődve magunkéval. Ez keresztényi szellem.
A pápa többször köszönetet mondott a tűzoltóknak. Nemrég történt egy kis incidens a liftben. Szeptember elején az urangyala elimádkozása előtt bentrekedt a liftben, ami a pápai lakosztályba vitte föl őt. Fölelevenítették most ezt az epizódot?
Akkor is kapcsolatba kerültünk a pápával, és ő megköszönte, mint ahogy mindig. De egyébként is mindig van egy vigasztaló szava hozzánk, ahányszor csak találkozunk. Ma különösen atyai volt velünk.
Ez a vigasz egyébként egy ajándékban is testet öltött. A pápa néhány üveg bort ajándékozott a tűzoltóknak. Milyen a pápa kapcsolata a tűzoltókkal, mint testülettel és egyénenként is?
Kiváló, bízik bennünk, tisztel minket, és ezt ki is mutatta nem csak a tárgyi ajándékkal, hanem az urangyala után azonnal megköszönte ezt a beavatkozásunkat, amit képzelheti, milyen speciális hozzáállással végeztünk.
Nyilván, annál is inkább, mert 25 percig bezárva lenni egy liftben nagyon bátornak bizonyult.
Igen, abszolút hideg vérrel viselte.
Most hallgassák meg Pintér Gábor érsekkel belarusz apostoli nunciussal készült interjúnkat vatikáni hivatalos látogatásáról.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Pintér Gábor érsekatyát, Belarusia Fehér Oroszország apostoli nunciusát, aki haza, azaz Rómába, a Vatikánba látogatott. Érsekatya immár több mint 3 éve neveztek ki belarusz apostoli nunciussá, azért egy alkalom arra, hogy visszatekintsél erre a körülbelül fél időben járó szolgálatnak. Mik a tapasztalatai ennek a 3 évnek?
Hát mindenképpen pozitív tapasztalatai vannak. Meg kell, hogy mondjam, hogy amikor megérkeztem Belarusba, kevés információval rendelkeztem az országról, meg az ottani egyházról, és az elmúlt több mint 3 év megmutatta azt, hogy a Jóisten milyen csodákra képes egy olyan országban is, ami több mint 70 évig egy szörnyű, elnyomó ateista diktatúrában élt, és ez a nép képes volt arra, hogy átmentse a hitet ezeken az évtizedeken keresztül, és az egyház pedig az elmúlt 30 évben teljesen újjászületett. Tehát a legfontosabb élményem és benyomásom erről az időszakról az, hogy egy csoda történt ebben az országban. Nyilván valami hasonló történt a többi volt szovjet köztársaságban is, de azért egy kicsit ez jellegzetesebb, hiszen itt egy nagy katolikus közösség él, a lakosságnak körülbelül 20%-a, 2 millió katolikus van ebben az országban, tehát számunkra, a katolikusok számára ez még jellegzetesebb és még fontosabb jelenség.
De ez közös élmény az ortodox keresztényekkel is.
Abszolút így van. Tehát őket ugyanolyan módon kezelték, mint a katolikusokat, ugyanolyan módon elnyomták, és tönkretették a szervezett egyházat, és tulajdonképpen párhuzamosan történt ez a fejlődés, tehát a katolikusok és az ortodoxok egyformán újjá tudtak éledni, és a hit megtartása az pedig az egyházaktól független volt. Tehát a nép, mint olyan, független attól, hogy melyik egyházhoz tartozott, a hitét a családokon keresztül tudta átmenteni. Ez egyébként egy kulcs szó, amit én ott megértettem, hogy a hit átmentése az nem külső erőknek volt köszönhető, nem a szervezett egyháznak volt köszönhető, ami teljesen megszűnt ebben az időben, hanem a családokon belül. Tehát a nagyszülők örökítették át a hitet az unokáknak, mert hogy az az elképzelése volt az akkori ideológiai rendszernek, hogy hát a nagyszülők azok azt mondanak, amit akarnak, ők úgyis hamar meghalnak. Ők a szülőket ellenőrizték a gyerekeken keresztül, hogy onnan ne kapjanak vallásos nevelést, miközben arra nem gondoltak, hogy amikor ezek a szülők nagyszülővé váltak, ők ugyanúgy folytatták a hit átadását, és ez mentette meg ennek a népnek a hitét.
Ez egy gyönyörű szép örökség, amit gondolom ápolnak. Merre tart most a Fehér Oroszországi Katolikus Egyház?
Hát az egyház fejlődőben van, azt mondhatom, tehát pontosan 30 évvel ezelőtt kezdődött el az újjáépítés. 1989 tavaszán az akkori szovjet vezető, sokak által ismert név még Gorbacsov volt az, aki megváltoztatta az egyház ellenes törvényeket. Egyébként ez nem sokkal a II. János Pál pápával való találkozása után történt, tehát ő maga is ezt elmondta, hogy nagyon nagy hatással volt rá a pápával való találkozás, és néhány hónap múlva megváltoztatta ezeket a törvényeket. Tehát azóta, 30 év óta indult el az egyháznak az újjászületése, újjáéledése. Ez természetesen egyrészt jelenti a szervezett egyházat, tehát az hierarchia újra felépítését, az épületeknek az újra felépítését, felújítását, visszaszerzését, és hát természetesen jelenti a hitéletnek a megújítását, ami fantasztikus gyorsasággal történt, és történik mind a mai napig. És Belarusban számunkra hihetetlen statisztika, amit most mondok, hogy a katolikusoknak a 60-70%-a rendszeres templomba járó, és folyamatosan kapcsolatot tart a hivatalos egyházzal. Minden generáció, tehát a kisgyerekektől az idősekig minden generáció ott van, és nem csak a vasárnapi szentmiséget illeti, hanem rengeteg egyéb program van hétközben, amiket a plébániák szerveznek, és amiben részt vesznek a hívek.
Családi jellegű otthoni személyes hit, illetve az egyház intézményes felépítése. Jó, hogyha a kettő arányt és egymás segítő jelleget talál. Hogyan van ez most a szabadságot a lehetőséggel Fehér Oroszországban? Vajon az intézményes egyház lassankinti kiépülése nem veszi vissza az elkötelezett személyes családi jellegű vallásosságot?
Hát erre nem tudok egyértelműen választ adni, hiszen ez most van folyamatban, én bízom benne, hogy nem. Tehát ez volna a cél, hogy az intézményesült, újra intézményesült egyház ne vegye át ezt a szerepet. Tehát ahogy az imént mondtam, a hit átmentése a családokon keresztül történt. Tehát a gyerekek a családokon belül tanulták meg az imákat, készültek föl a szentségekre. Ennek mind a mai napig megvan a hagyománya, és ez a családokban tovább él mind a mai napig. Valóban egy nagy lehetőség, hogy most már a plébániai csoportokban, vagy szerzetes rendek által szervezett különböző intézményekben részt tudnak venni egyházi eseményeken, de ez most párhuzamosan folyik. Én bízom benne, hogy nem fog megszűnni a családokon belül ez a hagyomány.
Két másik téma. A nuncius feladata, hogy a szentszék értékeit, meg értékrendjét képviselje a befogadó országban. Hogyan látod most Fehér Oroszország helyzetét az európai népek közösségében?
Fehér Oroszország nagyon sokat tesz önmaga megmutatásáért jelenleg. Tehát ugye tudnunk kell azt, hogy a belorusz népnek a története és történelme egy nagyon terhelt és szenvedésekkel teli történelem. 7 évszázadon keresztül nem volt önállóságuk. Mindig a környező országok megszállása alatt voltak. 30 éve kezdődött el az a folyamat, amikor újra visszanyerhették az önállóságukat. Politikailag ez 28 évvel ezelőtt történt meg. Tehát egy nagyon fiatal országról beszélünk, ami keresi az önállóságát, az identitását, és keresi a helyét a népek között és az országok között Európában. Azt mondhatom, hogy azt az igazi helyét még nem találta meg, ami kívánatos lenne. Ezért dolgoznak nagyon sokat politikusok is, és mindenféle társadalmi szervezetek. Többek között a katolikus egyház és az ortodox egyház is ezen dolgozik. Tehát ez egy folyamat, aminek az elején vagyunk még. Ettől függetlenül, ha most visszatérünk az eredeti kérdésre, tehát a Szentszék és a belorusz köztársaság kapcsolata, ennek 2 oldala van. Az egyik egy nagyon pozitív oldal, mert nagyon nagy megbecsültséget élvez a katolikus egyház Belarusban, és nagyon nagy szeretettel és figyelemmel kíséri a politikai vezetés is az országban a Szentszékkel való kapcsolatot. Tehát nagyon nagyra értékelik azt, amit a Szentszék tett értük, és tesz mind a mai napig. Ezt én napról napra érzem, akár a kormánnyal, vagy magával az elnökkel való kapcsolatban, hogy egy különleges figyelemmel és odafigyeléssel vannak irántunk. Aztán van egy másik oldala a dolognak, ami kevésbé kedvező, de bízom benne, hogy ezen is sikerül majd túljutni. Ez az ország magával visz egy nehéz örökséget. Ez az orosz és a szovjet időkből ott maradt hatalmas bürokrácia. És ezen nagyon nehezen tudnak túllépni, és ennek a következménye az, hogy sajnos még 3 évtized után sem sikerült egy államközi megegyezést létrehozni a Szentszék és Belarus között, ami szabályozna egy csomó fontos dolgot a katolikus egyház működését illetően. Maga az egyház teljesen szabadon működik, ebben nincsen semmi probléma. Amire szükség lenne, az apróbb gyakorlati dolgoknak a rendezése. Tehát, hogy hogyan működhet például pasztorális szempontból a katonai lelkészség, vagy egy börtönlelkészség, a kórház lelkészség, maga a hitoktatás az iskolákban. Ezek mind helyi szinten többé-kevésbé megoldott dolgok, de mindig attól függ, hogy mondjuk a helyi plébános és az iskola igazgató, vagy éppen a laktanya parancsnoka milyen viszonyban vannak, vagy éppen a kórház igazgatókkal. A legtöbb kórházban ma már például van kápolna, amit közösen használ a katolikus és az ortodox egyház, de ezek mind helyi szinten vannak szabályozva. Tehát hiányzik egy központi szabályozás, ezen nagyon dolgozunk.
És az utolsó kérdés, hogyan alakul a belarusz katolikus, illetve ortodox egyház kapcsolata? Milyen jellegű a párbeszéd, ami gondolom úgy szintén hordozza a múltbéli örökségét?
Igen, ez pontosan így van, de azt kell mondanom, hogy ez a múltbéli örökség, ez hála Istennek inkább pozitív, mint negatív, hiszen ebben az országban sok évszázad óta együtt élnek katolikusok és ortodoxok. És a családoknak a 40%-a vegyes házasság. Tehát emiatt van egy olyan természetes kapcsolat a 2 egyház között, pontosan a hívek által, ami nagyon megkönnyíti ezt az együttélést. Tehát van egy hierarchikus kapcsolat is természetesen, egy hivatalos kapcsolat a 2 egyház között, ami nagyon pozitív, és ezen kívül az országban mindig elismert volt a katolikus egyháznak a léte, a katolikus hívek részvétele a társadalomban természetes volt. Tehát ezt mindenki úgy tekinti, mint egy tényt, egy valóságot, hogy ez a 2 egyház együtt él az országban, és nincsenek idegenkedések, nincsenek félelmek egymás iránt, ismerik egymás szokásait, mentalitását, és ez nagyon megkönnyíti az együttélést.
És a katya állásom, köszönöm az értékes beszámolót.
Köszönöm szépen.
Pintér Gábor érsekkel, belarusz apostoli nunciussal, Páter Vértes Aljai László beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért.
Köszönjük figyelmüket, búcsúzunk Önöktől.
Vértes Ajai Lászlót
és Gedő Ágnest hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
Kedves testvérek,